Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a 24-ig a következő verstől. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és azt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a tégéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Négy evangélium közül három evangéliumnak a szerzője úgy írta meg az evangéliumokat, úgy szerkesztették egybe, hogy azok teljesen érthetőek voltak a zsidó kultúrkörben. Lukács maga egy kívülálló, Lukács evangélista, a görög művetségű pogányoknak írta az evangéliumát, ezért ennyire pontos, ezért ennyire történészi, alig van benne ószövetségi idézet, mert a hellén területeken természetesen nem ismerték az ószövetséget. Az nem jelentett semmit. Az nem volt nekik érv. Előbb meg kellett volna magyarázni azt, amire hivatkozik, aztán bebizonyítani azt, megerősíteni, amit állítani akar, és ez céltalan, hosszadalmas eljárás lett volna. Az egész Lukács evangéliumában egyetlen egy arámszó fordul elő, az ámen. A görög eredetiben így olvashatjuk: ámén, ámén, legó hümin, bizony-bizony mondom néktek. Még mielőtt közösen elkezdenénk elmélkedni ezen a gyönyörű példázaton, ami tel is teli van üzenettel, szögezzük le azt, amit úgy általában mondani szoktak az emberekre, meg ha megfigyeljük az embereket, akkor észreveszünk azt, hogy tényleg alapjában véve kétféle embertípus van. Az egyik azt mondja: én az vagyok, amim van. Például dúsgazdag milliómos vagyok. A másik pedig azt mondja, hogy én az vagyok, amit csinálok. Orvos vagyok, pap vagyok, tanár vagyok, gazdálkodó ember vagyok. Ez a történet azonban valami egészen más meghatározottságot vetít elénk. Ez a példázat ma arra akar megtanítani minket, hogy nem azok vagyunk, amit teszünk, hanem azok vagyunk, amire elhivattunk. Azok vagyunk, amikké Isten által formálódhatunk. És mi ez, ha nem a kegyelmes Isten embereknek ajándékozott evangéliuma a Jézus Krisztusban? A felolvasott példázatban arról van szó, hogy valaki azt mondja Jézusnak: milyen boldog lehet az, aki Isten országának a vendége. És akkor Jézus elmondja ezt a példázatot az Isten országáról, a nagy vendégségről, a lakomáról. Bizonyára számos alkalommal hallottuk már szószékről is ezt az igét. A nagy lakoma mindig az Istennel való közösséget jelzi, jelenti. És nyugodtan mondhatjuk, mert hiszen erről van szó, ebben a példázatban ez a nagy lakoma az üdvösséget példázta. Jézus nem véletlenül mondja ezeket a példázatokat, hiszen nagyon jól tudja, mi lakozik az ember lelkében. A kezdeti keresztények, a Jézus követők úgy határozták meg magukat, hogy communio viatorum, azaz úton levők közössége. Lehetne egy nagyon szabatos, másfajta megközelítésben is, ami ugyanígy rá illene az egyház népére találni. Ez pedig az lenne, hogy boldogságkeresők. De tulajdonképpen nem csak azok keresik a boldogságot, akik az Istent keresik. Mindenki a boldogságát keresi. A különbség az egyház és a világ között az, hogy akik az egyházban, akik Istennél keresik a boldogságot, azok nagyon jól tudják, hogy nem csupán érzelemről van szó. Az érzelem nagyon fontos, de nem csupán érzelemről van szó. Isten országa, eredeti fordításban, a régi fordítások egyébként ezt hozzák, nem azt hozza a régi fordítás, hogy Isten országa, hiszen az ország az valami egészen más, inkább valami jogi elképzelés, hanem azt írja, Isten királysága. Isten királysága. Azaz, ahol az Isten uralkodik, ahol Krisztus uralkodik. Ez az Isten országa. Jézus nem egyszer mondja, hogy Isten országa bennetek, közöttetek van. Vagyis amikor az önfeláldozó szeretet uralkodik bennetek, köztetek. Isten országa, Isten királysága azért egy érthetetlen világ. Egy olyan dimenzió, amit nem tudunk megérteni. Isten országa nem evés és ivás. És akkor Jézus jön ilyen példázatokkal, hogy nagy lakoma. Már önmagában nehéz ezt így nekünk megérteni. És ha a keresztutaknál téblábolókat szinte behajtják a szolgák erre a nagy lakomára, akkor kicsit furcsa nekünk az, ha azt mondjuk, hogy ők vendégek. Ez a szeretvedett társaság. Hát a vendégek alatt kedves meghívott embereket értünk. A probléma ebben a történetben az, hogy a vendégek nem jöttek el. Nézzük akkor a tanulságokat a történet okán. Az első, hogy hiába a meghívó, ha a meghívottak nem reagálnak rá, személyesen nem mennek el, hogy kimentsék magukat, az mégiscsak kínos lenne, de a szolgának elmondják, hogy miért nem mennek most el. Miért nem teljesítik ezt a meghívást, jól lehet, úgy olvashatjuk a példázatban, hogy elküldte a szolgáját a vacsora szervezője, rendezője, ugye maga az Isten, elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden kész. Hát a meghívó az korábban is úgy volt, hogy előtte szóltak, hogy lesz majd egy ilyen vacsora, lesz majd egy ilyen alkalom, gyertek. Persze, megyünk. És aztán megerősítették ezt, hogy na most jöjjetek, mert készen van. Tehát tudták, nagyon is jól tudták, hogy itt most ők meghívottak. De a történetnek az érdekessége pontosan az, hogy nem mennek el, nem válaszolnak erre a meghívásra. Hiába a meghívó, hiába a szép szó, hiába a biztatás, ha süket fülekre talál. Hiába a meghallott isteni hívogatás, ha nem érti, ha nem érzi valaki a mögöttes tartalmat, az Isten szeretetét, akkor nem tudja, miről marad le végérvényesen. A történet érdekessége az, hogy úgy érzik ezek a meghívottak, hogy nekik van megfelelő hivatkozási alapuk arra, hogy ők nem teljesítik ezt a meghívást. A meghívottak kétharmada üzleti ügyeire hivatkozva kéri a meghívó gazdát, hogy mentse fel őket a vacsora alól, a meghívottak egyharmada érzelmi kötelékekre hivatkozva kéri ugyanezt. Ismerős ez, nem? Földet vettem. Most akkor föld birtokos vagyok. A kicsiben is. Hatig a ökröt vettem, birtokos vagyok. Amin van, az vagyok. Ki kell, hogy próbáljam, nem? Aztán van, aki az állapotára hivatkozik, hogy most nősültem, nem mehetek. Mit jelent ez lefordítva a mai helyzetünkre nézve? Az, hogy nagyon sokan tudják azt, tudomásuk van arról, hogy Isten van, hogy Isten országában hivatalosak, csak pillanatnyilag van fontosabb ügyük is. Fontosabb dolgok is vannak, mint az Isten maga. A második tanulság, hogy az utolsó pillanatokban is be lehet kerülni az Isten országába. Az utolsó pillanatban is lehet üdvösségem, de ez nem rajtam múlik, hanem az Istenen. És éppen ezért balgaság semmit nem tenni azért, hogy bekerüljek az Isten országába. Nem lehet kísérteni az Istent, hogy egész életemben istentelenül élek, majd a végén úgyis az Isten megkegyelmez. Ha meghívnak minket valahová, akkor oda illik elmenni. Ha kérdeznek minket, akkor illik válaszolni. Miért lenne az Istennél ez másképpen? Ha meghív, és Isten nem hív minden nap. Isten kétszer, háromszor, ez az hívő ember tapasztalata, Isten kétszer, háromszor egy életúton határozottan hívja az embert. És aki ilyenkor, mikor nagyon jól tudja, hogy ezen az eseményen keresztül, ebben a helyzetben az Isten szólított meg, és erre nemet mond, hát akkor az nem. Mert erre egy szabadságunk van. És nem lehet majd arra hivatkozni, hogy de vártam én egy következő alkalmat. Nem volt elég. Az a kettő, az a három. A harmadik tanulság, hogy Isten előtti magyarázkodásnak végig a világon semmi értelme nincs. Mi mégis magyarázkodunk. Ahogyan itt a példázatban ezek a meghívottak magyarázkodtak. Magyarázták a bizonyítványt. Van értelme ennek? Magyarázni a bizonyítványt? Teljesen mindegy, milyen helyzetben? Az Isten előtt? Egy valaminek van értelme. Térdet hajtani és azt mondani. Uram Istenem, légy kegyelmes hozzám. Irgalmaz nekem. Isten előtt nagyon sokszor magyarázkodunk, pedig nem kellene. Helyette bólintanunk illene arra a meghívásra, amit ő nyújt az életünkben, az életben. Hiszen tőle jön az élet, és hozzá is megy vissza. Milyen nagy szomorúság, hogy számunkra nagyon sokszor sokkal fontosabb az ökör, a föld és a társam. Nem mehetek, most nősültem. Ezek Isten előtt érvként semmisek. Isten nem azért hív minket, mert el akar venni a földtől, az ökörtől, a társtól. Éppen ellenkezőleg, hanem azért hív magához, mert az ő közelében derül ki a valódi értéke az egzisztenciának. És annak, hogy milyen csodás dolog az, hogyha van egy társam. Isten közelében látjuk be, hogy milyen nagy ajándék. A föld, az ökör, az egzisztencia, és persze mindenek előtt a társam. Nem arra kaptuk mindezeket, hogy tönkre tegyük, hanem hogy a mi felügyeletünk, a mi vigyázatunk alatt áldássá váljék. Ha az ember nem vigyáz a teremtettségre, akkor nagyon egyszerűen nem tölti be az Isten akaratát. Leszokni a magyarázkodásról persze igen nehéz, mert az élet nehéz, és könnyebb magyarázkodni, lásd politikusok. Tényleg könnyebb magyarázni, mint cselekedni. Isten azonban világosan beszél az igében. Azt mondja, Uram, Uram, akkor az még kevés. Ezzel még nem lehet bejutni. Nem azok mennek be, akik azt mondják, Uram, Uram, hanem akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. A negyedik tanulság ebben a történetben, hogy lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Lesznek, akik meghívottak, és mégsem jutnak be, és lesznek olyanok, akik nem is kaptak meghívót, és mégis bejutnak. Nekünk, keresztény embereknek, azzal a reménységgel kell mindenkire néznünk, hogy Isten mindenkit szeret. Nem csak engem, téged is, meg őt is, meg azokat is. Tanulság ebből a történetből, hogy Isten előtt nincs ilyen, hogy hát ő egy reménytelen eset. Isten előtt nem esetek vannak, Isten előtt emberek vannak. Olyan lények, olyan teremtmények, akiket Isten előre megálmodott. Mi Isten álmai vagyunk, itt ebben a valóságban, ebben a téridőben. Jézus sem tekintett senkit esetnek, ő elveszett Istentől távolra szakadt embereket, húsvér embereket látott. És van még egy tanulság, amit most idehozok, ez úgy nekem tanulság, mint szószéken állónak. Pontos mozzanat ebben a példázatban, hogy a szolga az visszamegy, az ő urához. Miután véghallgatja a szolga a mentegetőzéseket, a kifogásokat, utána visszamegy az urához. Nagyon jól tudja ez a szolga, hogy ezzel a visszautasítással a meghívottak a saját vesztüket okozzák. És nagyon nehéz visszatérni úgy az úrhoz, a küldőhöz, hogy üres a kezünk, azaz nem tudtuk teljesíteni a mandátumot. És természetesen kicsit emiatt el is szomorodhat az a szolga, hiszen a munkája látszólag teljesen eredménytelen, sőt, kudarcot vallott. Ezért, aki nem az Isten szolgája, az abba is hagyja néhány próbálkozás után ezt a hivogató szolgálatot. Aki viszont minden esetben visszatér az ő urához imáiban, annak lesz ereje tovább vinni és teljesíteni a mandátumot, az Isten akaratát. Amelyik szolga elcsügged és megszakítja a kapcsolatot a meghívó gazdával, az nem teljesíti ura akaratát. Annak megfelelően lesz majd a sorsa elbírálva az utolsó napon. Nagyon sokan félreértik a szolgálatot, az egyházi szolgálatot. Az Isten szolgálata, az egyház szolgálata nem emberek menedzselése vagy manipulálása a jó irányba. A szolgálnak a legfontosabb feladata állandó és élő kapcsolatban maradni az élet urával, és vele minél több embert személyes kapcsolatba hozni, hogy a lehető legtöbb ember bejuthasson arra a mennyegzőre. Imádkozzunk. Bíránk és megmentőnk Jézus Krisztus, ítéld meg és törd össze szívünk keménységét, hogy ne hagyjuk üresen elszállni a mosé betett igét, hanem meghalljuk belőle a te hívó szavadat, és nálad megkapjuk mindazt, amit a téged szeretőknek ígérsz. Életet és üdvösséget, megnyugvást és maradandó örömöt.